Isten tiszteltünk elején az Eke énekesként 84-es számú énekét énekeljük. Fogjának megintet. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiai énekként a 265-ös számú éneket fogjuk énekelni.
Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem. Tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem. Mert üdvösségedre vágyódom, Uram.
Szentlélek, Úristen, tösd be szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szép léli szent buzgósággal, menj meg isteni ereje, sok népetek hitre véve, légy velünk Isten népeddel, hogy teljünk meg dicséreteddel. Halleluja, halleluja.
Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szentségnek új világa, vezesség érnek útjára. Taníts az Istent vallanunk, szívből Atyának mondanunk. Hadd az igaz hitet nekünk, egy legyen a mi mesterünk, benne higgyünk, éljünk, halljunk. Jézus legyen csak bizodalmunk. Halleluja, halleluja.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ó, mi édes vigasztalom, mit kegyes megoltalmazunk, hogy megmaradjunk a hitben, életvaló egyességben. Erősítsd reménységünket, szállt meg el minket szívünket, hogy végre hitünknek végén elnyerjük lelkünk kedvességét. Halleluja, halleluja.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt az oltár előtti felolvasású szolgáló igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 36. verstől a 42-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 6. fejezetéből olvasom a 36. verstől a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? A saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiádnak? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Most pedig áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És most a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, amikor is a születésnaposokat szeretnénk majd köszönteni, de volt most két tábor is, ahol testvérek részt vettek, két hét, egy házaspáros hét és egy családos hét, és szeretnének ők is megosztani tapasztalatokat ezekről az alkalmakról. Úgyhogy először kérnénk a Marcsek családot, hogy a családos alkalomról számoljanak be, utána a Béltecki házaspárt, hogy a házaspáros alkalomról, és utána pedig a születésnapos köszöntés felé fordulnánk.
Erős hálom Istenünk!
Erős hálom Istenünk!
Ennyikül elkemmel közöttem, hogy ezzel számoljak be, hogy mi is volt a múlt héten. Ugye hirdetve is volt többször ez a hét, amit ennyikőjét szerveznek, Külis Csabán, családos hét. Volt sok idős, volt sok gyerkőc, fiatal, pár középkorú is volt mindig. Ami nagy megtapasztalás, meg csodák azok egyáltalán, hogy el tudtunk menni, ennek is voltak akadályai, az anyagi része se olyan egyszerű egy ilyen csapattal elmenni egy ilyen hétre. Másrészt a szabadság kérdés, sőt az, hogy már jelentkezési határidők után jelentkeztünk, de Enikőt hívtam, hogy akkor mi van ezzel a héttel, és Enikő meg pont azért imádkozott, hogy ez egy nyílterekről is valaki jó lenne, hogyha menne. Hallott az úr a timáit, meg a milyenket is, és így el tudtunk menni, már egy súranon pályán. Nagyon jó igehirdetések voltak, nagyon jó közösség formálódott a sok idősből, a gyerekekből is. Hogy tényleg áldott hét volt. Grandolf Péter volt a esti evangelizációs sorozatnak az előadója. A Zsoltárokból tartott sorozatot. Behemens előadásmódú a Grandolf Péter, ami jó volt az ő alkalmaik is. Ott szolgáltak a többi alkalmat. És ami még nagy csoda, meg nagy megtapasztalás, ott a hét elején ott a nosztalgiába mentünk át, ugye ismerősével beszéltünk, hogy annak idején, mikor 25 évvel ezelőtt Külis Csabán, kivel ki találkozott, én ott Külis Csabán találkoztam az úrral is, először teljesen komolyan, tehát nekem ez egy ilyen kis szülőfalum, mert ott születtem újra, ugye erre is jó volt visszaemlékezni, meg arra, hogy az úr így egy kicsit tudott fölrázni, hogy minden csoda van itt a környékünkön, és nem csak arra nézek, hogy mi az a nehézség, vagy mi az az aggódni való, ami aktuális, meg áldott hét volt, és állásokat kérdett. Tudnak?
Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.
Mi is nagyon sok szeretettel köszöntjük a testvéreket, ahogy már a lelkész úr elmondta, tehát mi házaspáros héten voltunk, mi Biatorbágyon, a belmisszióban, és egy nagyon áldott hét volt. Egyik oldalról egy picit szomorú volt, ezt sajnos mondták, hogy nagyon sok házaspár az utolsó pillanatban mondta vissza, és hát ez egy picit ilyen szempontból szomorúság, viszont ennek ellenére nagyon áldott lehetett, hiszen így nagyon családias volt, és tényleg mindenki tudott beszélni, váltani egy pár szót mindenkivel, és jobban megismerhettük egymást. Az áhítatok egyébként nagyon tartalmasak voltak, a délelőtti sorozatot nálunk Cselényi László tartotta, az estét pedig, nem tudom sajnos a vezeték nevét, ja, Farkas Péter bácsi, ők a héten 58. házassági évfordulójukat ünnepelték, és 48, bocsánat, a segítőtárs korrigál, bocsánat. De ami a lényeg, hogy nagyon-nagyon áldott lehetett, mert minden egyes szolgáló a saját életéből merített példát, és volt a fórumbeszélgetés délutánonként, ott pedig szintén felváltva, hol Cselényi László, hol pedig Tolnai Lajos doktor úr szolgált, ő egy megtért hívő nőgyógyász, és akkor így olyan emberektől hallhattunk gyakorlati praktikusságokról, akár gyereknevelésről, akik valóban átadott élettel, és nem könyvekből idéztek, hanem a saját életükből, és ezt tette igazán személyessé. Ami számomra személyesen szólt, ami nekem most nagyon hangsúlyos lett, hát nekünk is vannak terveink, így a saját házasságunkra nézve, de mégis ehhez részben ezeknek anyagi vonzata lesz, és megfogalmazódott bennem, hogy valamit azért jó lenne elkezdeni vagy végezni, de ugyanakkor mégis legálisan, mert hát azért milyen dolog lenne már az, hogy csak így feketén végez valami haszonszerzést az ember, nem lenne éppen biblikus, vagy éppen építő, nem jó bizonyságtétel lenne az. És ugyanakkor viszont volt egy előadás, ahol pont arról volt szó, hogy milyen zsákutcák lehetnek a mi életünkben, és itt nagyon-nagyon sok részben ezt is érintve, hét rövid összefoglalója volt ezeknek a zsákutcáknak, itt az egyik a pénzkérdés volt, hogy ez is egy zsákutca, és hogyha az ember ebben elvész, akkor hajlamos sokáig ott leparkolni, és ezzel nyilván felesleges időtöltése lesz, ami ugyanakkor akár az egyéni életünket, ha nézzük, akár a családi életet, vagy a házas életünkre nézzük, semmi esetre sem jók ezek a zsákutcák. És hát volt még nagyon-nagyon sok üzenet, és akkor így megértettük, hogy, vagy én számomra személy szerint megértettem, hogy nem mindegy, hogy merre az arra. És volt egy nagyon jó gondolat, mert így a térképekből volt a szemléltetés, és előjött egy fogalom, hogy mennyei GPS, és hogy ezt a GPS-t, ezt ugye nem árt, hogyha folyamatosan bekapcsolva tartja az ember, mert akkor van az, hogy folyamatosan helyes irányba mehet az életünk, és pont ez pedig személyes tapasztalat a valós GPS-ekkel kapcsolatban, hogy hogyan tud tévútra venni, ráadásul két GPS, teljesen két egymástól független navigációs rendszer ugyanúgy tévútra vitt, és ugyanarra. Majd amikor korrigáltam, mert rám szólt egy személyi őr, vagyis egy elég marcona megjelenésű őr, hogy mit keresek én arra, akkor már mind a kettő megemberelte magát, és a helyes utat mutatta, de ez csak egy saját tapasztalat, hogy azért a mennyei GPS nem ilyen. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy na most menj erre, aztán ó, bocs, mégse, hanem menj el arra. És ez jó volt megtapasztalni, és ennek a bátorításán elindulni, és közösen elindulni. És voltak még mások, de ezekről még Dóra beszél egy pár szót.
Üdvözlöm a testvéreket, erős velem Istenünk, majdnem mindent elmondott egyébként Jocó. Igazából ami nekem fontossá vált, hogy én ezt úgy éltem meg, hogy február 11-én volt a elméletben az esküvünk, és a gyakorlati része pedig most indult el, mert hogy most nagyon sok mindent megláthattunk, és megmutatott nekünk Isten. Az egyik ilyen az tényleg az volt, hogy azt látjuk, hogy valamerre mennünk kell, hogy akár előrébb léphessünk. Itt például az anyagi részt tekintve látjuk, de nem mindegy, hogy hová, vagy hogy merre, és hogy a mértéket megtalálni, hogy például a munkatéren, hogy ne essünk át a túloldalára, hogy úgy találjuk ezt meg, hogy, hogy az egyensúlyban maradjunk, és hogy Isten vezetésében maradni folyamatosan, ami nem egyszerű, de ez az egyetlen megoldás. Ez az egyik, amit láttunk, és tényleg ezek a zsákutcák nagyon jók voltak. Egyébként 7 zsákutcát soroltak fel. Az egyik az a... Ezt elolvasom, egyébként ezt így kikerestem, mert szerintem nagyon hasznosak voltak. Tehát volt az egészségmánia, a hosszú élet titka, ugye. Volt a képzettség, tudás, volt a szórakozás, hogy jól érezzük magunkat, a munka, a teljesítmény vagy a kényelmes élet, a jólét, az élvezetek és a dicsőség. És hogy ezekben ne menjünk át. Tehát ezeknek ne azt nézzük, hogy ez mennyire jó, hanem az Isten szerint találjuk ezt meg. Illetve ami még fontos volt számunkra, hogy a család, mint misszió, amikor a gyermeknevelésről hallgattuk az előadást, akkor így arra láttunk rá, hogy ugye a mi családunkban azért vannak kisgyermekes családok, és hogy nekik azt ajánlottuk fel, hogy kölcsönös profitként többet lenni velük, mármint a gyerekekkel, és ez által pedig ugye ők, mármint a szülők, el tudnak menni akár egy délután vagy egy este, és nekik is jut saját idejük, mert azt látjuk, hogy erre nagyon szükség lenne. Ezt mi is tapasztaljuk, még gyerek nélkül is, nem hogy úgy, hogy gyerek van. És ebből mindenki profitálhat valamennyit, mert mi pedig megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen a gyerekekkel lenni. És hallhattunk a szenvedésről, és ez egy nagyon mély előadás volt, a Cselényi László beszélt erről, és egy nagyon erős mondatot mondott, hogy az üdvösség semmiben nem kerül, de a tanítványság mindenbe. És hogy Isten bármit kérhet tőlünk, és itt mondta, hogy akár a gyermek, a munka, és nem mondhatjuk azt, hogy ez nem igazságos, mert mindent ő adott nekünk. És ez egy nagyon mély előadás volt, illetve szó volt a Dávid és Góliát történetéről, és feltették azt a kérdést, hogy kinek mi a Góliátja. És nekünk azt mutatta meg Isten, hogy az idő. Mert gyerekek nélkül sem tudjuk beosztani, és hogy ez csak az Úrra lehetséges, a Istenre tekintve, ahogy Dávid is csak az Istennel tudta megvívni ezt a csatát. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! És fogadjuk szeretettel a születésnapos köszöntést.
Erős áram Istenünk, én is köszöntöm a testvéreket. Amikor erre a szülinapi köszöntőre készültünk, akkor felmerült a kérdés, hogy az ének mellett még milyen szolgálatok legyenek. Én jeleztem, hogy szeretnék bizonyságot tenni. Akkor még nem tudtam, hogy ez a bizonyságtétel miről fog szólni. És olyan jó volt, hogy nem is görcsöltem erre rá, és nem volt bennem az, hogy na most akkor közeledik az idő, és én még nem tudom, és akkor mit fogok itt mondani. De a múlt héten, vasárnap, amikor Enikő azzal kezdte az ige hirdetését, hogy most van itt a bizonyságtétel ideje, akkor nekem világos lett az, hogy az én bizonyságtételem most magáról a bizonyságtételről fog szólni. Én amikor emlékszem rá, amikor 2016-ban először voltam Biatorvágyon egy női héten, akkor kiálltam ide nagyon bátortalanul és bizonytalanul, de ott volt a szívemben ez a vágy, hogy elmondjam, hogy az Úr milyen csodálatosan elkészítette számomra ezt a hetet, és minden akadályt elgördített az útból, pedig azok jöttek rendesen. Még emlékszem, az indulás napján is ott volt bennem a kérdés, hogy biztos, hogy el kell nekem mennem, hogy ott van az én helyem. Még akkor is támadott a kísértő, de az Úr erősebb volt, mi tudjuk, hogy ő legyőzte a világot is, és mindent le tud győzni. És elmentem, tudta, hogy nekem nagy szükségem van erre a hétre, és olyan hálás vagyok ezért, és hát megmutatta, hogy rá van szükségem tulajdonképpen, hogy abból a helyzetből, amiben akkor voltam, csak ő tud engem kihozni, és ez csak akkor lehetséges, hogyha vele együtt haladok. Aztán, amikor egyszer visszamentem, akkor meg is kaptam ezt, hogy vagy vele gyűjtünk, vagy tékozolunk, nem tudom pontosan, hogy van ez az ige, és hogy az egész életemnek vele való haladásnak kell lennie, és ezt kellett nekem megtanulnom. És nagyon sokat imádkoztam azért, hogy jó gyümölcsöt termő és bizonyságtevő életem legyen, de ez valahogy nekem nem ment. Én nem tudtam egy bizonyos helyzetben másoknak segíteni, pedig olyan jó lett volna egy odaillő igehelyjel, Zsoltárral segíteni, de valahogy erre nem voltam alkalmas, és én voltam az, aki meggátoltam ebben az urat, ezt meg kellett értenem, hogy tehát én voltam az, aki elkönyveltem, hogy én ezt nem tudom. És most, amikor a múlt hónap elején voltunk egy női csendes héten, akkor mikor hazajöttünk, akkor elővettem a jegyzeteimet, ugye ezt úgy mindig, minden alkalommal, amikor voltam, mert már voltam többször, úgy elővettem és átolvastam, és mindig elhatároztam, eldöntöttem magamban, hogy na most másképp fogok mindent csinálni, és ez egy darabig úgy ment is, és aztán utána ez úgy ellaposodott, és most ugye átolvastam minden, sőt át is írtam az egészet, és az igehelyeket, a zsoltárokat, igeverseket kikerestem, és ugye ez egy hét témája volt, egy hét témáját ölelte át, és így sok időt töltöttem az Úrral, és bizony ennek az időnek megvannak az áldásai. Tehát ezt utána tapasztalhattam az életemben, és most már tudok segíteni másnak, tudok oda menni, tudok tényleg úgy szólni, ahogy kell, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, és tényleg ezt csak ő tudja elvégezni bennünk, és ne legyünk mi a gátak az Úrnak, az Úr előtt, hogy ő tudjon cselekedni, be tudjon lépni az életünkbe, hisz a döntés a mi kezünkben van. Úgyhogy ezt szerettem
volna. Én egy verset szeretnék elmondani. Isten kezében, Túrmezei Erzsébet verse. Felvett az Isten az út porából, s kezére tett félénk ázott bús kis verebet. Sokáig egyebet nem tett, csak melengetett. Lassan, ó de lassan, minden csepp véremet átjárta melege, kimondhatatlan hűsége, atyai szeretete. Kezéből etetett, igéjéből itatott, csipogni, repülni, hordani tanított. Mindez sokáig, ó, de sokáig tartott. Kezébe vagyok, kezéből élek, bár szédít sok veszély, ujjai közt, ha kinézek, nem félek. Bár szédít sok veszély, új. Tudom, vihar is megtépáz, héja is kerülget, kétség, bú, gond, nyomor szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet. S így lelkem szép csendesen, nyugszik csak az Úristenben. Kezébe csupán eszköznek lenni, ugyan e kezekbe lelkeket vezetni, megtanít az Isten. Thank you.
Kedves testvérek, én nem készültem arra, hogy majd ide kiálljak, de ahogy jöttem nyírtelek felé, egyrészt énekeltem, már nagyon régóta motoszkálnak énekek a fejemben. Most a Nagy vagy te Isten című ének az, amelyet sokszor énekelek, és a 30. Zsoltár az, amit én otthon sokszor elmondok, és nyírtelek táblát, ahogy elhagytam, az jutott eszembe, hogyha én ma nem adok hálát az Úrnak az életért, a 30. Zsoltárral, hiszen ennek az alcíme a hálaadás az életért, akkor én nem vagyok hálás neki, hiszen nekem 2 születésnapom van, ő adta vissza az életemet. Úgyhogy, ha megengedik a testvérek, volt itt mankó, biblia, nem készültem, nem hoztam a sajátomat, szeretném, hogyha meghallgatnák a 30. Zsoltárt. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei! Magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egy egész életen át kegyelme. Míg jó dolgom volt, úgy gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de amikor elrejtetted előlem orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor így kiáltottam hozzád, Uram, így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e néked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre. Ekkor gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelenül zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, és az Úr áldását kérjük a születésnapos testvéreknek az életére. Most az ige hirdetésre készülve a 370-es számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében a 48. fejezet 12. versétől a 19. versig a következőképpen. Hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Kimondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában, és a káldeusok ivadékai közt. Én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok, méhegy gyümölcse, mint a porszem. Neve nem vesz neki, nem pusztulna el előlem. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, rengeteg információ ér bennünket nap mint nap. Egy csomó hirdetés, reklám, messenger üzenet, e-mail üzenet, mindenféle dolgok áramlanak ránk, és amikor ott vagyunk döntéshelyzetben, akkor nagyon nehéz ebben az információ dzsungelben kiválasztani azt, ami hasznos, amire építhetünk, ami alapján meghozhatjuk a döntéseinket. És ez egy nagy kérdés, hogy kire figyelek? Kire hallgatok? Ki az, aki számomra fontos? Ki az, aki meghatároz engem? Összeszedem csak úgy az internetről az információkat? Vagy más embereket, szakembereket hallgatok meg ezen a téren? Vagy esetleg rokonokat, barátokat, osztálytársakat, munkatársakat, ismerősöket kérdezgetek meg? Vagy úgy egyben mindenkit, vagy mindent, vagy épp ahogy jön, és akkor az alapján hozok döntéseket. De nem mindegy, hogy kire figyelek, vagy kire hallgatok, mert főleg ebben a válságokkal terhes időszakban nagyon súlyos következményei lehetnek annak, hogyha én rossz döntést hozok. Kire figyelek tehát? És hát ez egy olyan világ, amikor már azt sem tudjuk pontosan, hogy ki az, aki szól hozzánk. Ugye lehet hallani arról, hogy a hangok, a videókat is úgy tudják manipulálni, hogy a szájába adnak tényleg szó szerint embereknek szavakat, és nagyon észnél kell lenni tehát, hogy kire figyelek, kitől várom az útmutatást, az információt. És ebben a mai igében egyértelmű az üzenet. Maga az Isten szól, és azt mondja, hogy hallgassatok rám. Gyertek ide, rám hallgassatok, rám figyeljetek. Aztán persze, hogyha ezt az igeszakaszt is nézzük, itt is van egy olyan rész, aminél nehéz beazonosítani, hogy most akkor ki szól pontosan, meg miről is van szó, de azért a fő üzenet az teljesen egyértelmű. Az Isten azt mondja, hogy ő rá figyeljünk, és akkor azt nem fogjuk megbánni. És nézzük meg, gondoljuk végig ezt a szakaszt, hogy megérthessük azt, hogy Isten mit akar ezen keresztül mondani nekünk. Az elején teljesen egyértelmű, hogy ki szól, és kihez szól, hiszen megnevezi az Úr önmagát, és megnevezi azokat is, akikhez szól, hiszen megszólítja az ő népét, Izraelt. De hogyha megfigyeljük, akkor először nem így szólítja őket, hogy Izrael. Hanem hogyan? Jákob a régi nevén szólítja meg az ő népét, az ősatyának a régi nevén, És ezzel emlékezteti őket, hogy hát honnan hoztalak ki titeket? Emlékezz, hogy mi voltál te? Kik voltatok ti nélkülem? Jákob, egy csaló, aki már úgy született, hogy a testvére sarkába kapaszkodott. Meg el is csalta az áldást a testvérétől, nagyon akarta az Isten áldását, de a saját esze szerint, a saját útjai szerint. És önmaga körül forgott ez az ember folyamatosan. Míg nem ez bevallotta az Istennek, hogy én Jákob vagyok. És Isten megajándékozta őt ezzel az új névvel, hogy innentől kezdve Izrael vagy, Isten harcosa. Emlékezteti tehát Isten a népet is az ő bűneire. És sokszor nekünk is eszünkbe juttatja a mi régi dolgainkat. És ezt nem azért teszi, hogy azokon rágódjunk. Hogy azokat újra fölvegyük teherként a mi életünkben. De alázatra indít, hogy emlékezz. Emlékezz, hogy honnan mostalak én ki téged. Honnan emeltelek ki téged. Hogy mi lenne veled nélkülem. És főleg akkor fontos ez az emlékeztető, amikor kezdek visszacsúszni ugyanoda. Kezdek visszamenni azokba a dolgokba, amikből az Úr kiemelt engem. Isten tehát emlékeztet, hogy emlékezz, hogy megtisztítottalak a hazugságaidból. Megtisztítottalak téged is az önmagad körül való forgásból. Megtisztítottalak a paráznaságból, a függőségeidből. Kihoztalak, megszabadítottalak téged ezekből. És nem lehetsz, nem járhatsz már ezekben. És ez tragédia, hogyha az Isten népe azokban a régi dolgokban visszasüpped, visszakanyarodik. Abba a mocsokba, amiből az Isten már kiemelte, kimosdatta. De hogyha erre döbbenek rá, hogy hú, ott vannak, újra ott vannak ezek a dolgok, tudnom kell, hogy nem reménytelen a helyzet. Ezért szól itt is, ezért szól hozzánk most is az Úr. És itt Isten úgy mutatkozik be az ő népének, hogy ő az alkotó, ő a teremtő. Ő, aki létrehozta ezt a földet, létrehozta ezt eget, létrehozta ezt az egész világ mindenséget. És sokszor akkor mutatkozik be így az Úr, akkor emlékezteti erre is az ő népét, amikor nagy a baj, amikor nagy tragédia történik, vagy nagy bűnbe süppettek bele, olyan lehetetlennek tűnik az egész. És akkor az Úr azt mondja, hogy én vagyok, aki létrehoztam ezt a világot, én vagyok az alkotó, én vagyok a teremtőd. Van-e számomra lehetetlen? Tulajdonképpen ezzel ezt teszi elénk, ezt a kérdést az Úr. A kezdetektől fogva megmutatkozott az ő hatalma, hogy létrehozta ezt a világ mindenséget. És azt mondja, hogy ő az első, és ő az utolsó, ő a mindenható, előtte nincsen lehetetlen. És azt mondja, hogy az ő teremtő szavára előáll a mindenség, és ez úgy is igaz, hogy tényleg a semmiből jött létre ez a világ. Ő szólt, és egyszer csak létrejöttek a dolgok. De olyan értelemben is igaz, hogy az ő törvényének engedelmeskedik ez a világ. A bolygók az ő törvénye szerint keringenek, forognak. Sőt, ez az egész univerzum az ő akarata szerint működik. Forognak a galaxisok, de nem csak ilyen nagy távlatokban, hanem a mikrovilágban is, a részecskék, a kvarkok, az ő akarata szerint táncolnak ott a láthatatlan emberi szem számára, a láthatatlan valóságban. Az ő akaratának engedelmeskedik ez a teremtett világ, és ott a kérdés, hogy és mi a helyzet a teremtés koronáival? Mi a helyzet velünk emberekkel? Mi is az ő akaratának engedelmeskedünk? Amikor ő szól, akkor előállunk, és ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram. Mint ahogy sokszor olvassuk a prófétáknál, amikor az Úr megszólította őket, akkor azt mondták, hogy itt vagyok. Íme itt vagyok. Rendelkezz velem. Mit szeretnél? Tudunk így az Úr előtt lenni? És de jó, hogy most az Úr előtt lehetünk. De jó, hogy most összegyűltünk. Az Úr hívott bennünket. bocsánat, ez egy ébresztő volt, most írtam, majd erre is visszatérünk. Mert nem elég egyébként csak itt eljönni ide, és hallgatni az Isten szavát. Ez már nagyon jó, hogyha valaki itt van, és kiteszi magát annak, hogy az Isten szava az eljusson hozzá. De van, aki úgy leszoktatta magát erről. Ez a Covid is sajnos egy ilyen időszak volt, hogy hát jó, van, otthonról is meghallgathatom. Akkor lehet, hogy most is valaki otthon maradt, és akkor bekapcsolta a számítógépet, és akkor az interneten keresztül meghallgatja. De ez nem ugyanaz. A hívő ember életében a közösség az alapvető fontosság. Az Úr így gondolkozik rólunk, hogy mi közösségben vagyunk. És hogyha hívő emberként úgy hanyagolom a közösséget, meg nem veszek benne részt, akkor ott valami probléma van. Azt mindig vegyem észre. És jó, hogy itt vagyok, jó, hogy hallgatom az Isten igét, de nem elég csak hallgatni, hanem azt meg is kell hallgatni. Annak engedelmeskedni is kell. Engedni, hogy az Úr változtasson, formáljon engem. És amit mond, azt alkalmazni a mindennapokban. Luther írja a Nagy Kátéban, a harmadik parancsolat kapcsán, hogy azért a parancsolat ellen nem csak azok vétkeznek, akik az ünnepnappal durván visszaélnek, és azt megszentségtelenítik, mint például azok, akik kapzsiságuktól vagy könnyelműségtől hajtva elhanyagolják az Isten igéjének hallgatását, s holtrészegre isszák magukat a kocsmákban, s fetrengenek sárban, mint a disznók. Ám ide tartozik a másik had is, akik Isten igéjét csak úgy hallgatják, mint egy másfajta mesét. Csak megszokásból mennek el a prédikációra, és úgy jönnek ki onnét, amint bementek. És ha egy-egy évnek vége van, az idén is ugyanott vannak, ahol tavaly. Mindezig ideig ugyanis azt tartották, elég jól megünnepeljük az ünnepet, ha vasárnaponként egy misét, vagy az evangélium felolvasását végig hallgatjuk. Hát ugye erre szoktuk mondani viccesen azt, hogy úgy megy haza az ember, mintha mi se történt volna. Mint hogyha nem az Isten szólt volna. Mint hogyha nem ő elé álltam volna. És Isten nem győz szólongatni bennünket ebben az ige szakaszban is. Figyeljük meg, hogy többször megszólít, hogy hallgassatok ide, jöjjetek, figyeljetek, hallgassátok. Mint amikor valaki mond valamit, és akkor így mondja, hogy figyelj, úgy fölhívja a figyelmet, vagy meg is ütöget bennünket, mert úgy érzi, hogy már ellankadt a figyelem. És hát erre egyszer hallottam megint csak Luthertől egy történetet, hogy amikor azt vette észre, hogy valaki kezd szenderegni, aludni a prédikáció alatt, megfogta a részveretes bibliáját, aztán a földhöz csapta, és akkor arra úgy hirtelen fölébredtek. Próbáltam utána nézni, hogy ez igaz-e, nem találtam a forrást, de azért kinézem Lutherből, hogy ő képes volt ilyeneket tenni. Nem direkt, az előbb megpöcköltem én is itt a mikrofont, az is egy kicsit úgy ébresztő lehet, mert hajlamosak vagyunk úgy elkalandozni. Néha innen úgy érzékelhető, hogy lehet, hogy valaki most ott elveszítette a fonalat. Nem biztos, lehet, hogy olyan ábrázattal, vagy olyan csukott szemmel is tud figyelni és koncentrálni az Úrra, de néha ez úgy érzékelhető, úgy lehet, hogy néha zajt kéne csapni, hogy akkor, meg volt már is ilyen, hogy akkor próbáltam zajt csapni, hogy akkor ébredjen az ember, mert fontos, hogy az Isten igéje eljusson hozzám. Fontos, hogy megértsem. És ige hirdetőként sokszor küzd ezzel az ember, hogy nem tudom úgy átadni, hogy mindenkinek a figyelmét felkeltse, hogy mindenkihez eljusson. Sokszor bizonyára az én hibám, hogy a testvérekhez nem jut el úgy az ige, ahogyan kellene. De nem csak az adó részéről van itt kérdés, meg a csatorna részéről, hogy ez hogy megy át, hanem ott vagyunk vevőként, amikor ige hallgatók vagyunk, hogy hogyan hallgatom. Mert persze vannak zavaró tényezők, hogy meleg van, vagy most hosszabb volt az alkalom, vagy fú, most annyi probléma van, hogy tele van az agyam ezekkel a dolgokkal, vagy esetleg a gyerek ott van az Isten tisztelten, és akkor egy kicsit megpiszkál, és akkor megzavar, vagy ilyesmi. Lehet ezekre hivatkozni, de a nagy kérdés az, hogy akarok-e odafigyelni az Isten szavára. Úgy vagyok-e itt, úgy jöttem-e ide, hogy akárki hirdeti az igét, akárhogy hirdeti az igét, akármilyen formában van, vagy akárhogy jön az, én szeretnék valamit kapni az Istentől. ezzel a nyitott füllel, ezzel a nyitott szívvel tudok-e itt lenni az Isten tiszteleten. Ha így vagyok, akkor biztos, hogy fogok kapni tőle üzenetet. Akkor biztos, hogy szólni fog hozzám, és akkor nem megyek üres szívvel haza, hanem megkapom azt, amire szükségem van. És nézzük meg, hogy annak idején miért hívta az Úr az ő népét oda, hogy gyertek ide, gyertek, hallgassátok meg. Mit akart elmondani? Azt akarta nekik elmondani, hogy ő hogyan fogja megszabadítani őket a babilóniai fogságból. És ebben az az érdekes dolog, hogy amikor Ézsaiás prófétán keresztül így szól az Úr, akkor még csak nem is voltak ott a babiloni fogságban. Tehát még oda se jutottak, de az Isten előre megmondta ezt is, hogy nem engedelmeskedtek, oda fogtok jutni. A prófétáink keresztül ezt világosan elmondta, hogy fogságba fogtok kerülni. De nem csak ezt mondta el, hanem előre megmondta azt is, hogy meg fogja őket szabadítani, és ennek a különleges módját is elárulta az ő népének. Olyan bátorításként, ami majd ott lehet előttük, amikor ott lesznek a fogságban. És hogyha ő rá figyelnek, ha olvassák az ő igéjét, akkor ott lehet ez az ige számukra támogatásként. És lehetünk így néhány igével, hogy hallgatjuk, olvassuk, és nem üt szíven. Nem éljük meg azt, hogy fú, most az Úr úgy szólt hozzám, hogy szinte így lángolnak a betűk a Bibliában. De ezeket az igéket is hallgassuk meg, tanuljuk meg, forgassuk a gondolatainkban, a szívünkben, mert eljöhet az az idő, amikor pont az az ige válik annyira fontossá, amiben kapaszkodva túl tudok vészelni egy időszakot. Tehát Isten is így adja ezt az igét a szabadításról az ő népének kapaszkodóként, hogy amikor eljön a fogság, és ott lesz a maradék, akkor ők figyeljenek, ők kapaszkodjanak belé. És olyan módon kínálja a szabadulást, amit ember el nem tudna képzelni. Mondja is, hogy hát ki mondta volna ezt meg, hiszen amikor arról beszél, hogy akit az Úr szeret, azzal hajtja végre akaratát, akkor tulajdonképpen Círus királyról beszél, egy pogány uralkodóról, perzsa uralkodóról. Hogy őt fogja felhasználni arra, hogy kiszabadítsa az ő népét a babilóniai fogságból. Hát ez a zsidó emberek számára ez botrány, ez skandalum. Hát hogy egy pogány ember, akit az Úr szeret, egy pogány uralkodó lesz a mi szabadítónk? És Isten így döntött. Isten így akarta megmutatni az ő szabadítását. Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink. Pont itt Ézsaiásnál mondja, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. És hogyha ráfigyelünk, akkor megtapasztalhatunk mi is ilyen kigondolta volna helyzeteket. Ha végig gondoljuk az életünkben, mi is találhatunk talán nem egy ilyet, hogy hú, hát tényleg kigondolta volna, hogy Isten ide vezet engem, hogy Isten erre hív el engem. Magam életében is, hát ki gondolta volna, hogy én egyáltalán hívő ember leszek? Ki gondolta volna, hogy lelkész leszek? Hogy így nyírteleken leszek lelkész? Ki gondolta volna, hogy majd 5 gyermeknek lehetek az édesapja? Én nem gondoltam volna ezeket, az biztos, de sokan a környezetemben élők sem. Ki gondolta volna? Végig gondolhatjuk ezt az életünkben, hogy Isten sokszor cselekedett ilyen nagyon különleges módon, furcsa módon, amit nem gondoltunk volna magunkról, és nem is így terveztük volna a mi dolgainkat, de Isten így vezetett, és ráfigyeltünk, és sokkal jobb ez így, mint ahogy mi azt elgondoltuk volna. Ha visszatekintünk, akkor láthatjuk Istennek ezeket a cselekedeteit, és sokszor azt is megengedi Isten, hogy meglássuk azt is, hogy ő előre megmondta. Ő előre megmutatott dolgokat, hogy ez majd be fog következni, így lesz. Isten tehát erre hívja össze az ő népét, hogy elmondja nekik, hogy hogyan cselekszik, hogyan készíti elő, és hogyan viszi végbe a szabadítást, és szeretné azt is, hogyha mi is észrevennénk azt, hogy ő hogyan cselekedett, és hogyan vitte végbe a mi életünkben is a szabadítást, hogyha ezt már megtapasztalhattuk. És itt érünk el ahhoz a részhez, a 16. versnél, ami talán nem olyan egyértelmű számunkra, hogy most akkor ki is szól itt pontosan? Mert azt mondja, hogy jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, és mióta ez történik, én jelen vagyok. Most pedig az én uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ugye eddig itt az előzményekben, hogyha látjuk ott az igét magunk előtt, ott ez a szabadításról van szó, ami Círuszról, erről a perzsa királyról szól, de aztán, mintha megint az Úr szólna, hogy jöjjetek ide én hozzám, halljátok meg ezt, régen sem beszéltem rejtélyesen, és mióta ez történik, én jelen vagyok. És aztán meg úgy tűnik, mintha váltás történne, hogy akkor most meg Ézsaiás szól, hogy most pedig az én uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Vagy esetleg valaki más szólal meg itt? Az a titokzatos szolga, akiről Ézsaiás könyvében olvashatunk, a 42. fejezettől, ahol ott először megjelenik, és azt mondja róla az Úr, hogy ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. És így körvonalazódik ennek a titokzatos szolgának az alakja Ézsaiás könyvében fejezetről fejezetre, míg nem az 53. fejezetben teljesen egyértelműen megmutatkozik, hogy kiről is van szó. Hogy ki is az az igaz szolga, aki sokakat tesz igazzá. Hogy ki az, aki bűnhődött azért, hogy nekünk békességünk legyen. És ki az, aki feláldozta magát, akinek a sebei árán meggyógyultunk. Hát nem más ő, mint Jézus. És úgy tűnik, mintha itt is ő szólalna meg. Az Úr szolgája, hogy a Ézsaiás beszél róla, és már itt jelen van, és az ő szabadítását, az ő kereszthalálát vetíti előre Círusznak is a szabadítása, amit az Úr rajta keresztül visz végbe. Mert ez a fajta különleges szabadítás, ez előképe annak, ami körülbelül fél évezreddel azután történt ott a Golgotai kereszten. Ahogyan azt olvashatjuk Ézsaiásnál is, hogy az 53. fejezetben, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk. És az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló. Ki gondolta volna, hogy az Isten ilyen utat választ? Hogy eljön az ő fiában, és meghal a kereszten, mint egy utolsó bűnöző, mint egy gyilkos, mint egy átkozott ember. Ki gondolta volna? A zsidók erre azt mondták, hogy ez botrány, hogy valaki egyáltalán ilyet gondol. A pogányok meg azt mondták, hogy ez bolondság. De azt mondja Pál apostol, hogy nekünk, akik üdvözülünk, nekünk pedig ez az Istennek az ereje. Nekünk ez az örök életet jelenti. Lehet, hogy nekünk is bolondságnak tűnt korábban ez az üzenet, amit Jézus Krisztusról hallhattunk. De aztán megérthettük, hogy itt rólunk van szó. Hogy értünk szenvedett, értünk halt meg és támadt fel. És benne ott van a mi szabadításunk, benne ott van a mi bűnbocsánatunk, és benne ott van a mi örök életünk. És de jó, hogyha már ezt megérthettük. Hogyha már mindez a miénk lehet. És Isten ezt régen véghez vitte. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt. De feltámadt, és ő most is él. És ő most is cselekedni akar a mi életünkben. Ahogyan itt is mondja, hogy most is szólni akar hozzánk. És hívni akarja az embereket magához, aki még nem az övé, hogy jöjjön és térjen meg. Fogadja őt be az ő életébe. Aki pedig az övé, hívja, hogy járjon az ő útján. Hogy figyeljen rá, és engedje, hogy rajta keresztül is cselekedhessen. És nem elég csak úgy hívőként is visszagondolni régi dolgokra. Balázs említette, hogy ott visszagondoltak régi dolgokra, hogy hú, igen, itt jutottam hitre, és mi mindent élhettünk meg itt. És ezek nagyon jó dolgok, és ezért adjunk hálát, de nagy baj, hogyha leragadott az ember, hogy ja igen, 40 évvel ezelőtt hitre jutottam. Hú, de jó dolgok történtek akkor. És akkor eltelik 40 év, és nem történik semmi. És csak sopánkodom meg, ábrándozom, hogy bezzeg régen. Nincs élő Uram. Nincs itt a feltámadott Úr, akihez szólhatnék, aki vezethetne engem, akire hagyatkozhatnék. Az Úr azt mondja itt, mint megváltó, mint Izraelnek a szentje, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Óriási ígéret ez. Azt mondja, hogy arra tanítalak, ami a javadra válik. Arra vezetlek, amerre járnod kell. Ugye Jocó is említette, hogy nem olyan GPS, hogy jaj, bocsánat, újra tervezés, meg akkor jaj, nem is ide kellett volna jönni, hanem amin járnod kell, ami az egyetlen helyes ösvény. Arra tanít. Azt mutatja nekünk. És ő nem akarja azt, hogy a régi jákobi életünkben maradjunk, vagy abba visszasüppedjünk. Ő Izrael szentje. Ő a megváltó. Ő meg akar tisztítani, meg akar szabadítani. Meg akar szentelni, hogy az ő útján járjunk. És hogyha ez már bekövetkezett, akkor se ragadjak le a régi dolgoknál. Ő bőséget akar adni. Jézus is azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És persze ez nem azt jelenti, hogy ha az ember hitre jut, akkor gazdag lesz, sikeres lesz, egészséges lesz, és lehetne sorolni. De az biztos, hogy Isten megadja azt, ami szükséges. Tehát, hogyha őt követjük, akkor a szükséges dolgokkal ellát bennünket. És azt érezhetjük, még akár külső ránézésre, szűkös helyzetben is, hogy mégis bővölködünk. Mert megvan az, amire szükségünk van. És az Úr azt mondja itt a végén szomorúan, hogy bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság, annyi utódod lenne, mint tenger partján a homok, méhegy gyümölcse annyi, mint a homokszemek, nevét nem törölnék ki, és nem vesznek ki előlem. Ha figyeltetek volna, mondja Izrael népének, ha figyeltetek volna, akkor azok az áldások, azok az ígéretek, amelyeket Ábrahámnak tettem, azok beteljesedhettek volna a ti életetekben. Bárcsak figyeltetek volna. Akkor ezeket megtapasztaltátok volna. És mi is visszagondolva az életünkre, rájöhetünk erre, hogy bárcsak figyeltünk volna. Akár úgy, hogy eltékozoltunk éveket, évtizedeket, úgy, hogy egyáltalán nem figyeltünk az Úrra, nem vettük őt számításba az életünkben. Vagy akár úgy, hogy elindultunk vele, csak aztán egy olyan varga betűn is elindultunk, amikor megint csak nem rá figyeltünk. És ezért szól nekünk is ez, hogy bárcsak figyeltél volna. Mi mindent elszalasztottál, mi mindent elmulasztottál, azért, mert nem figyeltél. És ezeket sem azért mondja az Úr, hogy na akkor most ezen keseregjünk, és akkor e körül forogjunk, hogy na mi lett volna, ha? Hanem magához hív az Úr. Hogy eddig nem figyeltél? Vagy voltak olyan időszakok, hogy nem figyeltél? Vald meg ezeket, ha még nem tetted. És akkor most már végre figyelj. Akkor figyelj, halld meg. Halld meg, hogy én vagyok a teremtő, én vagyok a megváltó, én vagyok a szabadító, és halld meg, hogy mi a tervem veled. Erre hív az Úr most is bennünket, és hogyha ráfigyelünk, azt nem fogjuk megbánni, és majd nem fogunk győzni hálát adni azért, amit ad, mert ő az áldásait árasztja ránk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Nem akarod azt, hogy a magunk feje után menjünk, a magunk döntéseit hozzuk meg, és aztán tönkretegyük magunkat is, másokat is, hanem te szólsz hozzánk újra és újra. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az igében is a te szavad szólalhat meg. Urunk, add, hogy rád figyeljünk. Add, hogy a hallottakat befogadjuk, és add, hogy tudjunk engedelmeskedni neked. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és köszönjük, hogy te a szívünk mélyére tudsz hatolni. Kérünk, hogy vidd ezt végbe a mi életünkben. Amen.
Az Úr fenn a mennyben, Isten jobbján foglalt helyen. Ott van ő most dicsőségben, egyházáért honnan jön el, mert eljön ő. Eljön értünk, eljön ő az idő közel. Jézus várunk, és kiáltunk, ó Urunk, hamar jöjjel, mert eljön ő. Jézus várunk, Krisztiánunk, Úrunk, ha már jöjjön.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamamakör, pénteken 5 órától ifjúsági óra, és vasárnap pedig 3:45-től imakör, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör a szokott rendben. Istentiszteleteinket közvetítjük a philadelphia.luteran.hu oldalon, és ugyanitt lehet meghallgatni a hanganyagok menüpontban a hangfelvételeket. Az elmúlt héten ugye több alkalom is volt, ahol, amiről beszámoltak a testvérek. Görögszálláson is megtartottuk a gyermek hetünket, és ennek egyébként most egy ráadás záró alkalma lesz majd a vasárnapi istentiszteletünk keretében, úgyhogy erre várjuk ott a gyermekeket, hordozzuk őket imádságban. Egyre nagyobb létszámmal voltak jelen, és úgy tényleg itt is visszagondolva, hogy hogyan indultak ezek a gyerekhetek, meg aztán most hogy vannak jelen ezek a gyerekek, sok mindent láthatunk Isten munkájából a családok életében, a gyermekek életében. Aztán persze azt is látjuk, hogy még van sok minden, amit munkálnia kell az Úrnak, bennünk is, meg bennük is. A Bodrogkeresztúri gyerekhetünk július 10-től lesz majd, hordozzuk imádságban itt is a résztvevőket és a szolgálókat, és július 16-án lesz majd a gyülekezeti délutánunk, amikor is az Isten tisztelet után majd együtt maradunk, elfogyasztjuk a hozott ételeket, és ilyen kötetlenebb módon is együtt lehetünk, készüljünk így erre az alkalomra. Most is egy hosszabb alkalommal vagyunk együtt, hála az Úrnak a bizonyságtételekért. Az is egy ilyen hosszabb alkalomnak ígérkezik, hiszen a gyerekhétnek a beszámolója lesz majd vasárnap, illetve keresztelő is lesz, úgyhogy sokféle dolog lehet, meg ki tudja, lehet, hogy még valaki bizonyságtétellel is előáll, de így készülünk erre az alkalomra, hogy utána nem kell azon aggódni, hogy jaj, mi van az étellel, hanem akkor itt vagyunk, és akkor közösen lehet étkezni. A további alkalmakat hirdetem, amit a bulletin hátoldalán található, ugye a gyerekhetet gyülekezeti délutánt említettem, a 20-ai csendes napot, augusztus 20-ai csendes napot is így a testvérek elé hozom. Most kezdődött még csak a nyári szünet, de jó így előre tekinteni és imádságban hordozni azt az alkalmat is, meg gondolkodni, hogy kiket lehetne hívogatni. Biatorbágyi alkalmak közül 10-től kezdődik majd egy női hét, és 17-től pedig egy házaspáros hét. Az EKE alkalmak közül családos hét kezdődik 10-től, és az ifjúsági hét pedig 24-től. Készülünk erre a fiatalokkal, többen már bejelentkeztek. Bátorítom azokat, akik még nem, vagy hogy a környezetünkben van, akit megszólíthatnánk, akkor ezt tegyük meg. és Eke hitmélyítő hét 31-től kezdődik majd. Testvérek, figyelmébe ajánlom az imádságlistát, hordozzuk az Úr előtt azokat, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak. Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, az Úr hív ebben is magához, menjünk hozzá bűnbánattal, megvalva a mi bűneinket, és fogadva az ő bűnbocsánatát, és megélve a vele való közösséget ilyen módon is. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük az ötös éneknek az első verszakát.
A bárány vére megtisztít, a bárány vére megtisztít, és mindent újjátesz.
Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát. Ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 116-os számú éneket fogjuk énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te érted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen.
Amen.
beléd jó szíved, mely Jézusom, te lakhelyed, hol egyedül, ha te hangod szól, mely véled van teled, csak véled van teled.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Thank you.
Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, azért, hogy te hívsz bennünket, és köszönjük, hogy most is alkalom volt arra, hogy összegyülekezzünk, hogy a te színed előtt leessünk. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket, köszönjük neked, Urunk, a közösséget veled és egymással. És köszönjük, Urunk, azokat a testvéreket, akik most újra itt lehetnek közöttünk. Így adunk hálát azért, hogy Niki is itt lehet, és kérünk, hogy vezesd őket ott az Egyesült Államokban, hogy szerinted valóan tudjanak ebben az új helyzetben is dönteni, élni. És köszönjük neked, hogy Irénke nénit is megerősítetted, hogy itt lehet. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi imádságainkat, és kérünk, Urunk, mindenben, hogy legyen meg a te akaratod, és így vezess minket. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit az elmúlt héten adtál nekünk lelki táplálékként. Hálásak vagyunk a görögszállási gyerekhétért, hogy ott a gyerekek felnőttek, hallhatták a te szavadat. Köszönjük neked, Urunk, a családos hetet, házaspáros hetet. Köszönjük, hogy sok mindent elmondtál ott a testvéreinknek, és köszönjük, hogy ebből mi is most részesedhettünk. Kérünk, Urunk, hogy az életünkben hadd mutatkozzon meg az, amit te mondasz nekünk, hogy hadd váljon az életté. És így bízzuk rád, Urunk, a családunkat, a szeretteinket. Kérünk, Urunk, hogy te vedd körül a gyermekeket, így a nyári szünetben te őrizd őket, add, hogy hasznosan tudják tölteni az időt. Így kérünk, Urunk, az igei alkalmakért, a gyerektáborért, ami előttünk van, ifjúsági hétért. Add, hogy a szolgálók is, a gyerekek is rád figyelhessenek, és megélhessük azt, hogy te vagy ott jelen, te cselekszel. És köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le a házasságokat, a házaspárokat, azokat is, akik készülnek a házasságra. Add, Urunk, hogy ez valóban a te áldásoddal történhessen. És kérünk, hogy te tarts egyben a családokat, te adj megbocsátást, bocsánatkérést, és te adj szülőknek is bölcsességet, szeretetet, türelmet. Kérünk, Urunk, hogy beléd kapaszkodva hadd tudjuk élni az életünket. Így bízzuk rád a feladatainkat is, a munkánkat is, add, hogy legyen erő ahhoz, amit el kell végeznünk, és ha valakinek nincsen munkája, hadd találja meg a megfelelőt, add, hogy rád tudjon figyelni, és add, hogy ebben is neked tudjon engedelmeskedni. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegségekkel küszködnek, nehézségekkel, problémákkal kell, hogy szembesüljenek. Hadd meneküljenek hozzád, hadd várják tőled a gyógyulást, az enyhülést. Így kérünk azokért, akik kórházban vannak, vagy kórházban voltak, és ápolásra szorulnak. Kérünk, hogy te gyógyítsd őket, erősítsd őket, te segítsd meg azokat, akik ott vannak mellettük, támogatóként, segítőként. És így bízzuk rád azokat az embereket is, akik lelkileg élnek át nehéz helyzeteket. Add, hogy benned szabadulhassanak fel. És kérünk így a függőségekben szenvedőkért is, hogy hadd tapasztalják meg a te valódi szabadításodat. Köszönjük, Urunk, hogy ezt láthatjuk, hogy ez valóság. Láthatjuk azt, hogy sokakat megújítottál, megelevenítettél, új élettel ajándékoztál meg. És kérünk azokért, Urunk, akik már meghallották a te szavadat, de most messze vannak. Hadd ébredjen vágy a szívükben, hogy újra jöjjenek, keressenek téged. Hadd hallják meg a te hívó szavadat. Kérünk, hogy hadd legyünk ebben a te szócsöveid, ha te jónak látod. És rád bízzuk, Urunk, az imádság listán levőket, te látod, hogy milyen helyzetben kérik. Te erősítsd őket, gyógyítsd őket, tartsd meg őket. Mutasd nekik a te utadat, akaratodat, kérünk. És kezedbe tesszük le egész gyülekezetünket, a kisvárdai részt, a görögszállási részt is. Külön kérünk most a záró alkalomért, Isten tiszteletért, amelyre hívjuk a gyermekeket, hogy hadd hallják ők is a te szavadat. És add, Urunk, hogy a gyülekezetünk vezetősége, presbiterei és a gyülekezetünk szolgálói, dolgozói tőled kapott bölcsességgel, erővel tudjuk ellátni azt, amit ránk bíztál. És kérünk, Urunk, egész egyházunkért, kérünk a teológus képzésért, kérünk, Urunk, a gyülekezetekért, különösen most a kölcsei gyülekezetért, a kihívásokkal teli élethelyzetükben, de így kérünk a borsodhevesi gyülekezetekért, hogy te vezesd őket is, adj nekik útmutatást, és add, hogy a vezetőink bölcsek tudjanak lenni. Így bízzuk rád espereseinket, püspökeinket, és szerte a kereszténységet a világban. Te látod, Urunk, hogy mennyi eltévejedés van, hogy milyen sok gyülekezet, milyen sok lelkész szembe megy a te igéddel. Add, Urunk, hogy hozzá tudjunk ragaszkodni, hogy észrevegyük, amikor bűn van a mi életünkben, és meg tudjuk vallani, meg tudjunk újulni. Rád bízzuk így a missziói szolgálatokat is, az Eke szolgálatát, a Biatorbágyi szolgálatot, a Dömösi szolgálatot. Kérünk az EMO-ért is, hogy eljussanak az evangéliumi írások az otthonokba. És kezedbe tesszük le a norvégiai, dániai, amerikai testvéreinket is, hogy te vezesd őket akaratod szerint. És a nagyvilágban, Urunk, kérünk a vezetőkért, hogy ne önző módon döntsenek, hanem rád figyelhessenek ők is, hogy eszközeid lehessenek. Kérünk, hogy te cselekedj az ő életükben, szívükben, és így bízzuk rád ezt a háborús helyzetet is, hogy te adj valódi békessége. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a záró verszakot énekeljük. Köszönöm.